2019. április 30-án délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Koba Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Megoldódott az öntözési lehetőség Háromszéken, Orbán Miklóssal, az Agroszik Közösségek Közti Társulás igazgatójával beszélgetünk.
Közel 80 gazda 3200 hektár területet tud öntözni ezekből az engedélyezett vízforrásokból.
A helyi termelőket próbálja felkarolni a Gyimesbükki Degusztárium. Pál Dámián válaszol kérdéseinkre.
Ezeket a termékeket nem szeretnénk elveszíteni, amit itt gyönyörűen kézzel megmunkálnak a helyiek. Ennek a támogatására azt találtuk ki, hogy csináljunk egy kis kóstoló központot.
Majd az április végén, május elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Úgy érdemes méhészkedni, ha az életformává válik. A székelyudvarhelyi Tőkés Attila méhészt kérdezzük.
Édesapám kezdett méhészkedni, nagyszüleim nem méhészek. Ő beleszeretett ebbe a szakmába, most már főállású méhészként dolgozik ő. Én próbálok neki segíteni, amennyibe lehetséges.
Sikertörténetünkben a homorócentpáli Gábor Balázs fafaragót ismerhetik meg.
Volt olyan ember, aki életében megcsinált 3-4-et és kapufaragóként tartották fent, ahhoz képest én több mint 25-öt csináltam.
Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Miután az elmúlt két hétben 20%-kal drágult, az elkövetkező időszakban további 30-40%-kal emelkedhet a sertés és szárnyas hús ára. Ezt közleményben jelentette be az Állattenyésztők Országos Szövetsége. Szerintük ez annak a következménye, hogy Románia importfüggő országgá vált, a hazai állattenyésztési ágazat pedig a csőd szélén áll. Az Állattenyésztők Országos Szövetsége szerint a húsipari termékek lassan luxusciknek számítanak a hazai lakosság számára. Felhívják a figyelmet arra, hogy a hazai állattenyésztőktől függetlenül a román húspiac egyszerűen ellenőrizhetetlenné vált, egyre több a kartelgyanús ügy lett, így a hazai termelők eleve hátrányból indulnak a versenyben. Szerintük, ha a nyugati tulajdonban levő nagyáruházak az importtal nem tették volna tönkre a hazai tenyésztőket, most nem kellene ilyen drasztikus arányú áremelkedéssel számolni. Az Európai Unió csak a mezőgazdasági termékeknél 275 milliárd eurós forgalmat bonyolított le 2018-ban az unión kívüli országokkal. Az Eurostat adatai szerint ez az uniós külkereskedelem 7%-át teszi ki. Az uniós kivitel 137 milliárd eurót tett ki, míg a behozatal 138 milliárd euró értékben történt, így a mezőgazdasági termékek külkereskedelmi hiánya gyakorlatilag elhanyagolható. 2002 és 2018 között a mezőgazdasági termékek kereskedelme ebben a relációban több mint kétszeresére bővült, nagyobb mértékben az export. A termékek volumenét tekintve tavaly az Unió 151 millió tonnát importált, míg a kivitel 99 millió tonnára tehető. Az Európai Bizottság 365 milliárd eurót irányoz elő mezőgazdaságra a következő költségvetési időszakban, amiből Románia 20,4 milliárd eurót kap. Ez egyébként több, mint az előző ciklusban, hiszen 2007-2013 között 13,8 milliárdot, 2014-2020 között pedig 19,4 milliárdot kaptunk. Tehát összességében nő a támogatási alap, viszont gazdaságonként 100 ezer euróban akarják maximalizálni a lehívható támogatás összegét. Ez az erdélyi gazdákat nem érinti annyira, azonban drasztikusan érinti az ország más térségeiben több ezer hektáron gazdálkodókat. A másik baj az, hogy a mi országunk ehhez úgy áll hozzá, hogy Bukarestben a miniszter ajtaján nem a kisgazda, hanem a nagygazda kopogtat, ezért általában a szaktárca ez utóbbiak lobbiát viszi tovább. Ez a 100 ezer eurós felső határ csak az alaptámogatásra érvényes, nekünk viszont Erdélyben a sok pénz nem az alaptámogatásból jön be, hanem a többiből. Hargita megye dobogós, a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség által folyósított mezőgazdasági támogatások lehívásában, és ez azért van így, mert az önkormányzatoktól a gazdaszervezeteken át egészen az ÁPIA alkalmazottjáig széleskörű összefogással segítik a gazdákat. 29 osztályközösség és 800-nál is több egyéni tanuló nevezett be a Hargita megyei Vidékfejlesztési Egyesület kiskertész programjának idei kiírásába. A napokban kiosztott vetőmagcsomagokban a korábbi 5 helyet ezúttal 8 zöldségféleséget találnak a veteményező kedvű kiskertészek. A kerti munkáknak kedvező időjárás okán a megye enyhébb éghajlatú vidékein a kapott magokat már el is veteményezték a tanulók. Elsőként a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környéki, majd a Csíki és Gyergyói, végül pedig a Maroshévíz térségében levő települések tanintézményeit keresték fel a vetőmagokat tartalmazó csomagokkal a közhasznú egyesület képviselői. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Orbán Miklóssal, az Agroszik közösségek közti társulás igazgatójával beszélgetünk, előtte viszont Balázs Mezei Erzsébet és Kovács András énekel.
Orbán Miklós vagyok, az Agroszik közösségek közti társulás igazgatója.
Én úgy tudom, hogy az öntözési lehetőség megvan oldva Kovászna megyében. Pontosan hol és milyen módon?
Volt egy érdekes kezdeményezésünk, mi úgy gondoltuk érdekes, hiszen az országban egyedülálló felszíni vizekből, tavakból, folyókból engedélyeztettünk gazdák kérésére területeket. Ez annyira jól sikerült, hogy a tavaly fejeztük be a második részét, tehát közel 80 gazda 3200 hektár területet tud öntözni ezekből az engedélyezett vízforrásokból, tehát vízfelvevési pontokat engedélyeztünk. Onnan az öntöző berendezésükkel öntözhetnek. A másik öntözési módszer az a régi kommunizmusból visszamaradt öntözési talaj alatt bevezetett öntözési csövek és rendszerek felújítása. Ez az ottból történik Kovászna megyében, Szépmező környékén 360 hektár körül újítottak már fel, és ez folyamatban van, nő a terület. Tehát teljesen új csövezet, új pompaház, és a parcella végén vannak a csapok. EU-s kiírás, ez 100%-os. Tovább bővítik, hiszen majd nyertek egy bővítés pályázatot. Remény van Maksán a Lesenyői tóból, ott is az Aniffal közösen a gazdák egy egyesületbe álltak, és az ottani jogviszonyokat rendezték, úgyhogy már pályázhatnak lassacskán a Maksa környéki öntözésre is, valamint Régy után Telek fele van még lehetőség ilyen régi öntözőberendezések felújítására, úgyhogy én azt gondolom, hogy Kovászna megye ilyen szempontból az Erdély megyékben mindenféleképpen élen jár.
Azok a gazdák, akik eddig még nem társultak, azok részesülhetnek ebben a kedvezményben, vagy kell csapódjanak valahová? Így magánemberként nem élvezhetik ennek az előnyeit.
Elég széleskörű felhívás volt annak idején is. Aki nagyjából akart, az csatlakozott. Azt kell tudni, hogy ha egy folyó szakaszon öntöznek, akkor ott programálás van. És bizony vannak olyan folyók, patakok, ahol már betelt a programálás. Bizony nehéz lenne most. Személyre szabottan tudnám megmondani, hogy ki hogy fér bele, vagy befér-e egyáltalán az öntözésbe. Ezt mindenféleképpen egymással kell lebeszéljék.
Bővítésre van lehetőség, vagy most egyelőre ez a rendszer ez így marad?
Én úgy érzem, hogy a felszíveni vizekből, a tavakból, folyókból való öntözés az nagyjából telítődött. Aki akart, szerette volna, az engedélyeztette. Még jöhetnek persze egyénileg jelentkezők, de nagyjából telítődött ez a rész, hiszen a patakok, folyók száma is, meg hozama is az véges.
Orbán Miklóst, az Agroszik közösségek közti társulás igazgatóját hallották, most Cseh Judit énekel.
Vagy az én galambom. Megszörgetnéd a kaput, felvernéd a fél falut, felkeltenéd azt is, aki elaludt. Minek lenne nékünk ilyen szerelem, kedvesem, hogy se éjjel, se nappalunk ne legyen sohasem. Nem mondom meg, hol lakom, szörgetnél az ablakon, megtudják, hogy te vagy az én galambom. Szívem úgyis csak tiéd, szerelmünk meg még hírét, kis falunkba meg ne tudják, ne sejtsék. Beszélnék az emberek, mondanának mindennek, egyedül azt felednék, hogy szeretlek. Ne siessük el a dolgot, kicsikém, picikém, úgyis összetalálkozunk valahol, te meg én. Akkor aztán csillagom, nem zörgetsz az ablakon, jössz egyenesbe, én vélem az ajtón. Ne siessük el a dolgot, kicsikém, picikém, úgyis összetalálkozunk valahol, te meg én. Akkor aztán csillagom, nem zörgetsz az ablakon,
Pál Damián vagyok, a Degustárium projektnek egyik tagja. A nővéremmel és édesapámmal együtt kezdtük ezt a projektet 2016-ban.
Egy gyümesbükkben beszélgettünk, hát hogy jött az ötlet, hogy ilyent hozzanak létre?
Ezeket a termékeket nem szeretnénk elveszíteni, amit itt gyönyörűen kézzel megmunkálnak a helyiek. Ennek a támogatására azt találtuk ki, hogy csináljunk egy kis kóstoló központot. Így született a Degustárium. Édesapámnak egyik nagyon jó barátjának az ötlete volt, hogy az legyen a neve, ez a latin név, hogy Degustárium Biró Gábornak. 2-3 emberrel kezdődött tulajdonképpen. Ők hoztak egy pár terméket, és innen indult. Az egész.
De most nagyon sok termék van, hústermék, tejtermék, péktermék, minden van itt a kis üzletbe, vagy kóstolóterembe.
Így van, egy kicsit kibővült, hál' Istennek, és az emberek kedvet kaptak ehhez a szép hagyományhoz. Ugye a gasztronómia a kultúránknak egyik nagyon jó része. Az egész Gyimes völgye ismeri már ezt a kis kóstoló központot, és látván támogatják is. Most meg több mint 30 kis termelővel dolgozunk együtt.
Gondolom, hogy nem csak kóstolni lehet itt, hanem vásárolni is.
Tulajdonképpen nekünk ez a szerepünk. Próbáljuk promoválni és értékesíteni ezt a kincset, a helyi gasztronómiát.
Ez a 30 kis termelő vagy gazdálkodó, ez mekkora területről van? Csak innen a Gyímes völgyéből, vagy esetleg Bálkó megyéből is vannak, vagy Csík vidékéről is?
Nagyjából Gyímes környékéről származnak. Gyímes Felsőlóktól kezdve egész Gyímesbükkig, tehát benne van a hidegség is, meg a különböző patakok, meg a közeli Bálkó megyéből is 2-3 faluból. Tehát Tatros mentjén egy jó darabig.
Hogy lehet bekerülni önökhöz?
Több kritérium van hozzá. Elsősorban az, hogy hagyományos helyi termék legyen általában. Ami egy nagyon fontos kritérium az az, hogy engedélyezve legyen a kis termelő. Már elkezdtünk dolgozni egy szövetkezet alapításán, amivel az összes termelő tag lesz.
Én látok itt friss termékeket is. Hogyha történetesen nincsenek eladva pár napon belül, akkor mi lesz ezekkel a termékekkel? Vissza lehet adni a termelőnek, vagy egészen más célt szolgálnak majd?
Persze, a friss termék, mint például a vaj, az egy pár napig, amíg a garanciáját vállalja a termelő, addig itt van a boltban. Ha nem sikerült eladni, akkor a termelő visszaveszi a terméket, és frisset hoz helyébe.
Gyimes Bükk itt az ezer éves határól is ismert, és nagyon sok turista megfordulja magát, külföldi, belföldi. Felfedezték ezek a turisták, hogy van egy ilyen lehetőség, ahol ilyen helyi termékeket lehet vásárolni?
Igen, egyre többen jönnek hozzánk, megkeresnek bennünket, és már elég sok kiállításra is próbáltak felszólítani, ami nagyon nagy tiszteltetés számunkra, de viszont az az igazság, hogy ugye a kis termelőkről van szó ebbe az egész projektben, és nincs még akkora kapacitás, hogy ezeket végig tudjuk szolgálni, ezért azt szeretnénk, hogy ide látogassanak el, akik meg szeretnék kóstolni a termékeinket.
Beváltotta a reményeket ez a kis üzlet? Vagy már ki is nőtte ezeket az álmokat?
Az az igazság, hogy nem volt még egy végső célpont. Az volt nekünk a fejünkben, amikor elkezdtük, hogy ezek a hagyományos termékek ne haljanak ki, tehát ne menjünk túl rajta, mert hogyha egy pár év eltelik, és nem fogjuk gyakorolni, meg nem fogjuk ezeket éltetni, akkor viszont ki fog maradni. És ezt szerintem elértük, mert ugye egyre több kisgazda jelentkezik, és kedvet kaptak ahhoz, hogy elkezdjenek ezzel is foglalkozni, meg folytatni tulajdonképpen.
Ha jól megy majd az üzlet, vagy ez a projekt, akkor gondolom, hogy nem gondolkodik abban, hogy külföldre kéne menni precedni, hanem marad és viszik tovább a családdal ezt a szép kezdeményezést.
Valószínű, hát alapvetően se volt ez az ötlet, mert az az igazság, hogy minden ember, hogyha valahonnan elindult, szerintem nagyon fontos, hogy abba a zónába azoknak az embereknek, akik fejlesztették, akik nevelték, oda valamit fordítson vissza. És azt gondoljuk, hogy ez a projekt a nővéremmel együtt, ez egy ilyen visszafordítás, tehát az, amit innen kaptunk, amiben születtünk, ide hozzunk vissza valami értéket, és ezt tudjuk fejleszteni.
Pál Dámiánt, a Gyimesbükki Degusztárium program működtetőjét kérdeztük az elmúlt 4 percben. Támogassuk a kis termelőket, vásároljunk helyi, egészséges termékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bodó József énekelt. A következő percekben néhány április végén, május elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Ilyenkor május elején a zöldségesben is sok teendő van. Az uborka magvetése előtt készítsük el az ültetésre szánt területet. Érdemes a talajlakó kártevők mennyiségét mintagödör ásásával megállapítani. Amennyiben négyzetméterenként 1-2 pajort, 2-3 drótférget találunk, szükséges diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítőt kiuttatnunk és a talajba munkálnunk. A helybevetést követően különösen, ha támrendszeres termesztést folytatunk, amely nem teszi lehetővé a vetésforgót, már a magvetést fontos a talajból fertőző korokozók elsődleges fertőzésének megelőzésére gombaölőszerrel beöntözni. A propamokarb, mankocep, benomil hatóanyagokat részesítsük előnyben. A kiültetett palántákat, víz helyett szintén a gombaölő szerek valamelyikének oldatával öntözzük be. Támrendszeres, helybenvetéses termesztéskor különösen fontos, hogy a különböző betegségekkel szemben ellenálló fajtákat termesszünk. Palántaneveléses termesztés esetén csak jól fejlett, megfelelően begyökeresedett, edzett palántákat ültessünk ki. A megnyúlt, legyengült, fejletlen gyökérzetű palántákat a károsítók könnyen megtámadják, amelynek gyenge növekedés, esetleg pusztulás a következménye. A helyben vetett uborkát 2-4 lombleveles állapotban a baktériumos szögletes levélfoltosság ellen réz, rézoxiklorid, rézhidroxid vagy kasugamicin hatóanyagú szerrel védjük. A permetezést egy hét múlva, nedves, párás időben okvetlenül ismételjük meg. Az uborka levéltetű már a 4-6 leveles növényeken is megjelenhet. Mielőtt egyedei a hajtáscsúcson tömegesen szivogatnak, védekeznünk kell ellenük. Ilyenkor a riasztó hatással is rendelkező pimetrozin hatóanyagú készítményt részesítjük előnyben. A hagymánál már most május elején kezdjük el a peronoszpóra elleni védekezést. A permetezésre cineb, mankocep vagy rézoxiklorid hatóanyagú készítményt használjunk. Helyezzünk ki a hagymalégy rajzásának megfigyelésére fehér színű vizes tálcsapdákat, amelyek a rajzás megkezdődésének jelzésén kívül a legyek összegyűjtése révén egyedszám csökkentésre is alkalmasak. Figyeljük a tálcsapdákban a hagymalégy áttelelő nemzedéke rajzásának megindulását. A rajzást követően 10-14 nap múlva számíthatunk a légynyűvek megjelenésére, károsításuk megkezdésére. Most talajfertőtlenítéssel védekezünk ellenük, bazudinnal vagy diazinonnal. A zöldhagyma ágyásait csak akkor permetezzük, ha a szerekre előírt élelmezés egészségügyi várakozási időt még be tudjuk tartani. Ebben az esetben a kontaktszerek közül a 21 nap várakozási idejű cineb, réz és mankocep hatóanyagú készítmények helyett a 14 nap várakozási idejű kaptán hatóanyagú szert válasszuk. A zöldhagymaként felszedett hagyma peronoszporával, alternáriás fuzáriumos betegséggel vagy hagymaléggyel fertőzött növény maradványait ne hagyjuk az ágyásokban, összegyűjtve semmisítsük meg. A virágos kertben palántaneveléskor vagy kiültetéskor a bársonylegyek lárváinak vagy a lótücsök kártételével kell számolnunk. A talajlakó kártevőket, drótférgeket, cserebogárpajorokat, talajfertőtlenítő szer kiszórásával, talajba dolgozásával pusztíthatjuk el. A bársonylégy lárvákat, cserebogárpajorokat kiszedhetjük a pusztuló növények alól, a lótücsköket pedig a földbesülyeztett konzervdoboz segítségével összegyűjthetjük. Díszcserjeink közül a labdarózsa és az orgona bokrokat érdemes ilyenkor tüzetesen megnéznünk. Ha a labdarózsa leveleinek fonákán a labdarózsa levélbogár lárváit és rágását észleljük, a foszalon hatóanyagú szerrel permetezve megelőzhetjük a teljes lompusztítást. Virágzó orgonabokrainkon a fekete alapszínű, fekete pontokkal mintázott bundásbogár megjelenését figyeljük, tömeges előfordulása esetén szedjük össze és pusztítsuk el őket, így nem csak az orgona virágokat, hanem kertünk többi virágzó növényét is megvédjük. A rózsatövek védelme során a lisztharmat, a rozsda, valamint a levéltetvek ellen érdemes védekeznünk. A kombinált védekezésre lisztharmat elleni készítményt, cineb vagy mankocep hatóanyagú gombaölőszert és pirimikarp hatóanyagú rovarölőszert használjunk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A kemény hús gyorsabban fő puhára, ha egy kávéskanálnyi citromlével locsoljuk. Citromos vízben nem fő szét a hal. Készítsünk egyszerre nagyobb mennyiségben párolt vagy sült hagymát. Hűtőszekrénybe téve lezárt befőttes üvegekben hetekig eláll. A tojáshéja nem reped meg, ha a fövővízbe citromot csepegtetünk. A karfiol hófehér marad, ha a fövővízbe egy fél citrom levét csavarjuk.
Tőkés Attila vagyok, Székelyudvarhelyről, méhészeti termékekkel, mézzel jöttem ide.
Milyen termékeket hozott?
Elsősorban mézet, és hoztam különlegességként francia szappanokat, francia cukorkákat még, ami ugyancsak méztartalmú termékek.
Ezeket mióta készítik?
Több mint 20 éve méhészkedik a család. A többi terméket azt pedig pár éve kezdtük hozni külföldről, érdekességként, kuriózumként.
Ez hagyomány a családban, hogy méhészkedett a nagyszülő is, vagy csak úgy döntötte az apu, hogy el kéne kezdeni, mert azért hasznos és jó dolog ez a méhészkedés, igaz, hogy rengeteg munkával is jár.
Így van, rengeteg munkával jár. Édesapám kezdett méhészkedni, nagyszüleim nem méhészek. Ő beleszeretett ebbe a szakmába, most már főállású méhészként dolgozik ő. Én próbálok neki segíteni, amennyibe lehetséges.
Jelenleg hány családdal méhészkednek?
250 méh családunk van jelenleg.
Akkor ez azt jelenti, hogy vándorolni is kell.
200 méh családdal vándorlunk, a többi az pótcsalád virágpórtermelésre vannak beállítva itthon.
Milyen volt a téli időszak? Mennyire vészelték át a családok?
Hál' Istennek nem panaszkodunk, elég könnyű telünk volt az idén, úgyhogy jól átteleltek a méh családjaink. Készültünk volna a repcére, csak sajnos nincsenek repcevetések, ezért az akácra fogunk menni, az első akácra egészen be a Duna partjára, egész Kalafátig. Onnan jövünk vissza Vülcse környékére, Medgyes környékére, és azt követően megyünk fel a Havasra, a Hargita lábához.
Mi a tapasztalat most már? A vásárlók vannak annyira tájékozottak, hogy nem úgy jönnek, hogy kérek egy üveg mézet, hanem már meg is mondja, hogy havasit kér, meg akácmézet, vagy repcemézet, és tudják, hogy mit miért akarnak megvásárolni.
Én úgy látom, hogy az elmúlt években nagyon sokat változott itt, úgymond a tudatosság. Most már a vásárlók tudatosan jönnek és kérik például a repcemézet. Régebb nem lehetett eladni a repcemézet, mindenki azt mondta, hogy az cukros méz, az le van kristályosodva, az nem jó. Most már pedig tudják, hogy mi mire javallott, és tudatosan vásárolnak az emberek.
És a többi terméket, például a cukorkát vagy szappanokat?
Igen, tehát a cukorkákat is most már visszatérő vásárlóink vannak, hál' Istennek, és ugyancsak, mint a méznél, itt is van propoliszos cukorka, fenyőrügyes köhögésre, propoliszos torokfájásra, és tudatosan vásárolják azokat is.
Már háztól elviszik a terméket, vagy azért jó, hogyha vannak ilyen kiállítások, vásárok, és akkor, ha egyébért nem, de a reklámért legalább meg kell jelenni?
Szerencsésnek mondhatom a helyzetünket. Javarészt háztól tudjuk értékesíteni a mézünket, de azért közben jónak látom kijönni egy-egy kiállításra kapcsolattartás szempontjából is, és hogy tudjanak rólunk a vásárlók.
Mennyire jelentenek hátrányt ezek a zugméhészek, aki csak azért méhészkedik, mert valamivel kell foglalkozzon, de aztán meg is látszik a méhészetén, mert ha nincsen szaktudás, nincsen kitartás, akkor bizony hosszú távon ez nem működik. De mennyire tesznek keresztbe azoknak, akik tényleg szívvel-lélekkel méhészkednek?
Ez most az elmúlt években egy elég nagy probléma lett. A pályázatoknak köszönhetően rengeteg ember neki fogott méhészkedni a haszon leesve, és most rengeteg felszámolandó méhészet van, rengeteg tönkrement méhészet van, és rengeteg betegség van. Sokan otthagyták a méhészetet, tönkrement, és nem törődnek azzal, hogy mást megfertőznek, probléma lehet belőle. Ezért óriási problémák kezdtek kialakulóba lenni az elmúlt évben, és már az idén még súlyosabb.
És hogy tudják megvédeni az állományt akkor? Mert bizonyára bármivel nem lehet ott kezelni sem.
Sajnos nem lehet. Próbáljuk az ilyen elhagyott méhészeteket feltérképezni és rávenni az illetőt, hogy valahogy számolja fel, vagy segítünk neki, tanácsot adunk, csak ne maradjon ott, mint egy gócpont, ne fertőzze be a többi méhészt.
Ezt abba lehet hagyni? Vagy hogyha egyszer valaki belevágott, akkor ez egy ilyen életformává vált?
Aki igazán szereti, annak életforma marad. Aki csak a haszonért akar méhészkedni, az hamar 5 éven belül azt mondom, hogy az abba hagyja.
Az elmúlt 4 percben Tőkés Attila székelyudvarhelyi méhész válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Bencédi Piroska énekel.
Harmatos a tej a rózsa levele, miért is huncut a legénynek a szeme? Az este is rám kacsintott oda, aki a sötétbe páros csókon csalta ki. S azért, hogy a szoknyám nincs kivasalva, meg hogy széles szalag nincs a hajamba, vagyok olyan kért, miért elhagytál, különlegényt találok, mint te voltál. Kislány, hogyha bemegy a bálba, rakott szoknyát csak úgy
Sikertörténetek.
Gábor Balázs vagyok, Homlód Szentpál lakos.
Fafaragással foglalkozol, ez ilyen családi hagyomány, vagy hogy jött a fafaragás az életedbe?
Nem nevezném családi hagyománynak, inkább magunkőt vagyok, ami azt jelenti, hogy anyai nagyapám barkácsoló típus volt, ő faragott ilyen háztáji típussal, tehát azt jelenti, hogy ő maga valakitől kért egy mintát, és azt ott a maga módján, maga stílusával megfaragta. Székely motivumok voltak, népi fafaragásnak hívják azt a stílust, amivel ő faragott. 98-ban, amikor a 8. osztályos voltam, akkor kezdett el az a szellem, hogy kopácsolás, utolérni, akkor mentem egy helybéli mesterembőrhöz, úgymond egy kicsit gyakorlata, és akkor úgymond eldöntöttem, hogy én fafaragó leszek. Hol lett belőle, hogy asztalos lettem, mellette párhuzamosan végeztem egy 3 éves iskolát, ilyen tanfolyamnak nevezték, de gyakorlatilag a Csíkszeredai Népművészeti Iskolának egy Szent Keresztbányai kirendültsége volt, ott elvégeztem 3 éves képzést, és attól továbbfelé kopogtattam, és úgymond faragok.
Most éppen a műhelyben beszélgetünk, és egy nagy székely kaput faragsz. Sok munka van még ezen?
Nem nevezném a kezdet kezdetinek a faragásos részét, de még sajnos az elején. A tükör az készen van, a nagy kaputükör, 2 láb készen van, de még vannak a nyílók, és van a galambdúca, ami megint egy kicsi idő eltelik vele, amíg elkészül, de félig formálag van készen, így székelyesen mondom.
Azt számoltad, hogy már hány székely kapu került ki a kezed alól?
Az öreg kapufaragó mesterőkhöz képest sok, mert volt olyan ember, aki életében megcsinált 3-4-et, és kapufaragóként tartották fent. Ahhoz képest én több mint 25-öt csináltam. Amire a legbüszkébb vagyok, az első a sajátom. A másik Ausztráliában, Canberrában van, Ausztrália fővárosának az egyik közterén, felállítva egy hasonló jellegű nagy kötött kapu, amit a Magyar Állam adományozott Ausztrália 100. esztendős fővárosának a születése napjára.
Még hová kerültek el a munkáid?
Többek között az anyaországba, Magyarországra. Ez is oda készül. Van Székelyföldön, több faluba, de hál' Istennek nagy a tendencia itt maga Székelyföldön, amelyik úgymond a székelykapu hazája, hogy egyre többen igényelnek székelykaput. Egy nagyon egyedi típusokat készítők, az udvarhelyszéki faragási típust használom, ami kihaló félben van. 4 ember tudok, aki még mai napig is evel dolgozik, ebben én vagyok a 4.
A székelykapu mellett én úgy tudom, hogy kopjafákat is faragtál, és a munkáid láthatók a Bözödújfalusi Kopjafa faluban is többek között.
Igen, a Bözödújfalusi Kopjafa faluba is van egy kopjafám, egy falustársamnak, Imre Endrének is ott van egy kopjafája. Készítettem Ausztráliába is 3 darabot, a szomszéd faluba, Recsinyédre, temetőbe itt egy tűzértizedősnek, és most megint van egy ígérre ugyancsak a Szentpáli temetőbe egy ilyen 14-es világháborúbeli emlékműnek.
Ilyen kisebb tárgyakat nem készítesz?
Kicsivel kezdjük, majd a végstádium az a kopjafák és a székelykapuk. Én is annak idején a kústartóval, súlyokkal, tárcákkal, plakettekkel, féldomborműkkel kezdtem. Ilyen lámpa, de majd eljött egy időszak, amikor az emberi fejlődik felfelé, a tudása nő, és a talentuma is, ugyanúgy az ereje, akkor ugye nőnek a munkák. Tehát én is valamikor avval kezdtem, készítettem bútrokot, faragottakot, egyszerű, hagyományos, parasztos stílusú, fenyőfából készült bútrokot, és de most letisztázódni látszik a székelykapu környéke.
Az asztalosságból valami megmaradt? Kell asztalos munkát is végezni?
Most már asztalos munkát nem végezek, csak a saját családi célra. Csak a székelykapukkal és a kopjafákkal dolgozok.
Először interjú veled a 120 perc című műsorban készült évekkel ezelőtt, akkor ismert meg a székelyföldi hallgató, és az a mondásod, hogy az ellenséget nem viszed zeneszóval a házba, ezt mai napig emlegetik, és időközben mégis megtörtél, mert megnősültél, mégis behoztad az ellenséget a házba. Hogy alakult ez az egész?
Az ember nem tud eleget tanulni az apja hibájából, hogy ne nősüljön meg, de hát a sors úgy hoztam, mint minden becsületes embernek, hogy előbb-utóbb meg kell nősülni. Ez az életrend. rendje. Ez kéne legyen mindenkinek a jövője, hogy megnősül a családból a férfi, nő és a gyerekek. Gyerekekre értem azt, hogy darabszám. Mert gyerekük már kettő és gyerek, de a darabszámhoz kéne domináljon, legalább 3-4 gyermek egy családból. Még fiatal vagyok, még 2 leányom van, de számos a jövő elhozza a fiútes. Arra vágyok.
Sikertörténetünkben a homorócentpáli Gábor Balázs fiatal fafaragót ismerhették meg. A folytatásban Dobai Ilona énekel egy 1959-ben készült hangfelvételről, kísér Rózsa Béla és népi zenekara. Folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Barabási Albert László a Képlet, a Siker Egyetemes Törvényei című könyvét ismertetjük. Az életben gyakran tapasztaljuk, hogy a kimagasló teljesítmény és a siker nem feltétlenül jár kéz a kézben. Barabási Albert László, a Hálózatok világhírű kutatója, legújabb könyvében a tudósokra jellemző kíméletlen logikával tárja fel előttünk a siker kollektív természetét, azaz, hogy a siker valójában annak függvénye, hogy mit gondolnak rólunk a többiek, és hogyan reagálnak a cselekedeteinkre. A Képlet című könyv a mindennapi életből vett példák segítségével világítja meg a siker törvényszerűségeit, azokat a törvényeket, amelyek alapján megdöbbentő pontossággal jósolható meg, hogy adott feltételek között ki lesz valóban sikeres és miért. Barabási Albert László révén megismerhetjük a siker titkos képletét, és ezáltal választ kapunk arra is, mi magunk hogyan lehetünk sikeresek. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a májusi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Libri kiadói csoport több mint 2000 címét, valamint a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt kedden elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt, összesen 169 személy. Ők könyveket és könyvutalványt nyerhetnek, most 187 név közül sorsolunk. A Koba könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri, ő Vinci Irénke Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja. Kolcsár Ibolya Gyulakutáról. A Pálász Akadémia könyvkiadó Ágoston Vilmos a Konvenció vendégei című könyvét ajánlotta fel, aki elviheti Balog Ilonka Jobbágy falváról. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek. Ezt 134 személy tette meg, 149 név közül sorsolunk. Aki elfogyaszthatja, ő Andorkó Katalin Vargyasról. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Széke és az Eszter Erdély Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felveszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt, a Gazdaéletben.
A krumpli kilója 2 lej 50 bani és 3 lej 50 bani, a káposztái és penóté 5 lej és 6 lej, a moroké fekete reteké céklái és sárga hagymái 4 lej és 5 lej, a vörös hagymái 6 lej és 8 lej, a celleré 7 lej és 8 lej, a zöld hagyma és a hónapos retek kötése, a medvehagyma, erdei saláta és csaláncsomója 2 lej és 3 lej, a fokhagyma kilója pedig 25 lej és 30 lej. A töltennivaló paprika kilója 10 lej és 15 lej, a csípős paprikái 20 lej, a paradicsomé 8 lej és 14 lej, az uborkái 7 lej és 12 lej, a gombái és szemespaszújé 10 lej és 12 lej, a petrezselymé 12 lej és 15 lej, valamint a karfiolé 9 lej és 10 lej. A petrezselymzöld, cellerzöld, lestján kötése 1 lej és 2 lej, a tormái 3 lej és 5 lej, a sütőtök kilója 3 lej és 3 lej 50 bani, a karalábéjé 3 lej és 4 lej, a jégcsapreteké 3 lej, a tojás darabja ezen a héten 60 bani és 1 lej. Az alma kilója 1 lej 50 bani és 2 lej, a körtéjé 7 lej és 8 lej, a szőlőjé 7 lej és 12 lej, az eperei 8 lej, a dióbél kilója pedig 30 lej és 35 lej. A tehén sajt, orda és túró kilója 20 lej és 22 lej, a tejlitere 3 lej. A vegyes méz kilója 32 lej és 35 lej, az akác mézé pedig 35 lej és 38 lej, de vehetünk málé lisztet 4 lejért kilóját. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
Nem vagyok szép, csak a szemem
Demeter Irén énekelt egy 1962-ben készült hangfelvételről. Jövök Edenit a gazda életben a hasznos információk mellett a Korondi Szászi és méhésszel és feleségével, dr. Tófalvi Melindával beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csík Borzsováról jelentkezünk. Vasárnap a Falu Világa című műsorunkban a Hargita megyei Kénosról hallhatnak. Hamarosan viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Szállott a vaddalomba nyárfa tetejére, úgy érzem, hogy a szívemnek új szerető kéne. Új szerető kéne, csak a sosem kacsint másra, aki reggel délben este csókja hivat várja. Azt mondja a vadgalamb, hogy így szerető ritka, mert elakik, hol találom nékem, meg is mondja. Így ne felejtsd, mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Így ne felejtsd, mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Kék ne feles mutatókat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig.
Kibédi Sámuel énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a SoundCloudon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Barozda Lőrinc Révi pontozójával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!